Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Karner Miklós, az autó az autóstab főszerkesztő helyettese lesz. Szia Miklós, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A Kia Optima GT-t teszteltétek, ez egy picit sarkosan fogalmazhatnék, csak egy látvány GT vagy egy valódi GT?
Nem, ez egy valódi GT, és eléggé ügyesen oldotta meg a Kia ezt az autót. Ugye itt arról van szó, ami még ebben újdonság, ezt így nem emeltük ki, vagy nem emeltett ki, hogy ez egy kombi változat volt. Ugye a Kia viszonylag friss volt ebben a kategóriában már úgy, hogy a középkategória azért nem a koreai autóknak a felségterülete volt, hogy így mondjam eddig. Volt eddig is egy Optima, bár az viszonylag későn érkezett meg, és ehhez képest viszont bemutatkozott idén a vadonatúj Optima, ami külső ránézése nagyon hasonlít az elődjéhez képest. Elég jól eltálták szerintem ezt a formát. Viszont kombival egyáltalán nem jelentkeztek korábban, tehát ami európai piacon elérhető autó volt ebben a kategóriában, volt ilyen, hogy Magentis, tehát az volt a korábbi, de abban sem nem volt kombi változat. És ez érdekes volt, mert a Hyundai, a testvérmodell az i40-esnél volt kombi már korábban is, sőt azt mutatták be először, évekkel ezelőtt, amikor megjelent a piacon, viszont a Kia adós maradt ezzel az egyébként egészen fontos szereplővel, hiszen ma azt látjuk, hogy Európában a kombi piac az egészen nagy, tehát hogyha nyugat-európai piacokat nézzük, akkor ebben a szegmensben, tehát a középkategóriában is, de az alsó középkategóriában is a kombi modellek részaránya az sok piacon magasabb, vagy jóval magasabb, mint esetleg egy szedán modellé. Tehát itt az alapmodell, ami miatt nálunk volt ez az autó, amiért nálunk volt ez a kombisága volt, de a GT, ahogy mondod, az elsősorban persze mondhatjuk azt, hogy látvány, mert nagyon jól néz ki a nagy kerekeivel, meg a légbeömlőivel, de ami a szív ennek az egésznek, ez egy turbos TGD-i motor, egy 2 literes 245 lóerős motor, ami azt gondolom, hogy ez csak a GT kivitel kapja meg, és azt gondolom, hogy egészen parádés menet teljesítményeket segíti ezt az autót. Ugye 6 fokozatú robot dupla kuplungos váltóval párosítják ezt az autót, és ezzel azt gondolom, hogy egy kényelmes és egyben sportos autó is ez a modell. Van benne, valaki akarja eco beállítást, tehát hogyha mondjuk nem akarunk annyira menni, van benne egy normális, van benne egy sportos beállítás. Az érdekessége az egésznek az, hogy a hangját azt olyanra van, ugye ma már az nagyon divatos, hogy hanggenerátort tesznek az autóba, tehát a hangszóróból jön egyfajta ilyen plusz hang, ugye, mert egy 2 literes motornak önmagában azért nem nincs olyan sok hangja, hogy így mondjam. Persze kipufogóval lehet játszani, de kicsit olyan sor 6-os BMW hangot adtak neki, bár én még azt is éreztem a sportbeállításnál, inkább ilyen V8-as szerűen dübörgött.
Egy dübörgetős hangja lett?
Hát ahhoz hasonló egy kicsit, tehát nem V8-as, de ahhoz hasonló. És ez egyébként jó pofa, mert az eco módban is megvan, de éppen, hogy egy minimális, tehát így nem tolakodik azért annyira be. De mondjuk ez csak egy játék ahhoz képest az, hogy 1500-as fordulattól úgy megindul normál kivitel, tehát ekóban is, normálban is, és sportban meg aztán pláne, hogy az ember nem győz a kormányba kapaszkodni. Ez egy nagyon ügyes dolog, tehát aki tényleg vágyik ezekre a sportos autókra, mondjuk ez jelen esetben ugye mindig az volt, hogy Audi, BMW és mondjuk Mercedes, mert mindegyiknél azért ez jellemző volt, hogy 200 fölötti lóerőkkel operáltak, sőt még a 400 óra feletti teljesítmény is teljesen megszokott ezeknél a modelleknél, ha sportkivitelről beszélünk, de szerintem ez a GT ezzel a 200 lóerő körülivel, tehát ugye itt a 245 lóerő, de teljesen jó kompromisszum, azt gondolom.
Miklós, ezek a beállítások érdemben változtatják mondjuk a motornak a vezérlését, vagy igazából csak mondjuk a gázpedál érzékenységét módosítják?
Ahogy én tudom, és ez a legtöbb ilyennél ez van, hogy ugye a potméterekkel játszanak, tulajdonképpen az érzet olyan legyen, amilyen. Itt ugye maga a 245 lóerő az elég ahhoz, hogy ezt ne kelljen trükközni. Mert mondjuk egy 100 lóerős autónál az, ott tényleg az van, hogy többet adsz, kicsit nyomsz, de többet ad valójában. Itt viszont tényleg azt érezni rajta, hogy nagyon megy, valószínűleg azért, mert eco mód van, pedig visszafogják egy kicsit ezt az egész rendszert. Tehát én azt hiszem, hogy ez pont elég. Tehát így akár... Nem mentem ebbe bele a részleteibe, hogy pontosan a motorvezérlésben mi csinál, most dolgozzuk fel az anyagot egyébként, tehát most az első élményémről számolok be, hogy így lehet ezt így mondani. Én azt gondolom, hogy nem kellett nekik nagyon beavatkozni semmibe, mert önmagában ez a motor tényleg nagyon erős.
De ha jól értem a szavaidat, akkor attól függetlenül, hogy azért ez egy sportos autó, nyilván teljesen hétköznapi használatra van alapvetően kitalálva, hiszen mégiscsak egy kombi.
Így van, az egy nagyon jó dolog ennél az Optimánál, hogy hatalmas nagy az autó, maga az autó, tehát az, hogy el tudsz benne helyezkedni hátul, ugye 2805 mm-es a tengelytávja, ez a szedára is igaz, meg a kombira is igaz, ez azt jelenti, hogy ha elő valaki ül termetes, mint én, mondjuk 193 centi, akkor mögé úgy ül be egy ugyanekkora méretű utas, hogy a lábtér az tökéletesen tágas, tehát fejedelmi, hogy így mondjuk. Ez egyébként azért alapvetően ebben a kategóriában már egy elvárás, bár vannak olyan modellek, ahol ez nem így van, amit én sose értettem, hogy miért fontos, de tudjuk, hogy a dizájn az sokszor előrébb való már a mai fejlesztésekben, mint maga a praktikum. És ami egy kicsit persze itt is a praktikum és a dizájn kérdésnél, hogy most melyiket vették előre, ugye ebben volt egy nagy üvegtető, ez is egy divatos kellék ma, sokan szeretik, egy panoráma üvegtető, ami gyakorlatilag az egész tetőt, szinte az egész tetőt átfogta. Ennek megfelelően a hátsó fejtér nekem 190 centivel már határeset volt. Ha ez nem lett volna a kocsiban egyébként, akkor ez teljesen rendben lett volna. És ami fontos még, ugye, hogy nagyon jól telerakták az autót parkoló rekeszekkel, tehát GT-sége ellenére, ami mondjuk azt mondjuk, hogy valaki azért veszi, mert hogy a sportosság a lényeg, azért az, hogy legyenek a vezető környezetében olyan rekeszek, ahol el tudod pakolni a dolgaidat. Legyen a könyöklő alatt egy nagy rekesz, ami egyébként bélelt legyen, és ez itt is így volt. Az ajtózsebek elég nagyok legyenek, ezek mind megvoltak a Kiában. Ami nagyon tetszett még, hogy annak ellenére, hogy ezeknél az autóknál azért elég masszív kardánalagút szokott lenni, annak ellenére, hogy ezek általában első kerékhajtásosok, itt azért ez nem volt, ez nagyon szimpatikus dolog, és például ilyen okosságok, bár ez is már nem egy különlegesség, hogy például olyan telefontöltés volt elől a középkonzol aljában, ahol már ilyen érintős telefontöltőt nem kell bedugni a telefont, ha valakinek olyan telefonja van, amelyik ezt tudja, ezt támogatja, akkor ez már működik. A csomagtérről annyit, ugye, ami a kombinak a lényege, itt egyébként egy motoros nyitás van, tehát elektromotor emeli föl a csomagtértetőt, a csomagtérajtót, és alapból 552 liter az ötajtósnak a mérete. Ez mondjuk viszonyításképpen a szedánnak 510, csak ugye az a különbség, hogyha a szedánnál nem tudod felsrufolni a dolgokat, mondjuk az a tetőig, itt viszont a plafonig tudod pakolni, ha nagyon akarod. És az ülésállítás, vagy hátsó ülés döntés az úgy működik, hogy két kart meghúzol, az egyik oldali ledől ezzel, a másik oldali a másik karra. Tehát még csak úgy sem kell, hogy mozogni sem, mozgatni sem az ülésemeket, mert van bennük egy rugós szerkezet, és maguktól előre dőlnek. Ez nagyon kényelmes. Egyébként az osztás az olyan, hogy 40-20-40 arány, tehát a középső 20 arányt, az gyakorlatilag a középső kartámasz, az külön le lehet dönteni, és akkor például a síléceket visz az ember, akkor kvázi síalagútként kényelmesen előre tudja tolni. Nagyon jó ebben, legalábbis ebben a tesztautóban volt egy ilyen rakományrögzítő rendszer, ez is egyre divatosabb ebben a kategóriában, hogy ilyen alumínium sineken, alumínium térrendező, illetve olyan, mint a biztonsági öv, tehát egy olyan ilyen hevederes rendszerrel van megoldva, hogy a dolgokat le tudja kötni az ember, és még ennek egyébként egy dupla padlója is van, tehát a padló alatt lapos rekeszek vannak, amiben el lehet helyezni különböző dolgokat. Majdnem 1700 liter egyébként a teljes kapacitása a csomagtartónak.
Miklós, mikor érkezik az autó, vagy már rendelhető?
Ez az autó már elérhető egyébként. Ami érdekes, ugye hát azért a magyar piacon nem a GT lesz a legnépszerűbb modell, ez egyértelmű, és ugye alapból egy 2 literes 163 lóerős szívómotor, vagy egy 1,7 literes közös csöves 141 lóerős dízel az, ami elérhető ez az autóhoz, és alapból, hogyha megelégszik valaki a 2 literes benzinesre, az 6,7 millióra el lehet vinni, ami szerintem nem rossz, hogy most a kombiról beszélünk, és ehhez képest mondjuk ez a GT azért itt ez majdnem 12,5 millió alapáron egyébként ez az SV, tehát a kombi változat GT akciós, az közel 12 millió akkor is, de természetesen elérhető, már is rendelhető, valószínűleg nem ez lesz a legkapósabb modell belőle, ez a szinte dupla áras kivitel, de mondom, aki szereti a sportautót, valószínűleg jól fogja magát érezni benne.
Mikor olvasunk erről az autóról nálatok?
Ez a következő lapszámunkban jelenik majd meg, mint ahogy említettem, most kezdtük el feldolgozni, viszont a mostani lap meg már a piacon van, éppen most csütörtökön fog megjelenni, amiben egyébként szinte lesz egy Kia, ez a hibrid modelljük, ez egy vadonatúj modell, ez a Niro, amelyik egy benzines hibrid, még egyelőre nem plug-in, de lesz belőle plug-in hibrid változat is, ez az egyik nagy tesztünk, ezen kívül pedig egy összehasonlítást is csináltunk, még pedig az új Vitara, illetve az új Ford EcoSport kapcsán, ez a két ilyen városi terepjárószerű autó, és elég érdekes eredmények jöttek azért ki. Ezen kívül bemutatkozik az új E-osztálynak a kombi változat, ez is most jelent meg a piacon. A Mokka Mokka, az Opel Mokka megújult, és kapott egy X-et, így most Mokka X-nek hívják, ez is benne van. Írunk egy kicsit a taxizásról, hogy mire kell számítani országos szinten, hogy milyen szabályok érvényesek a taxira, milyen biztosítás van, hogyha beülünk egy taxiba, és milyen egyéb lehetőségekre kell figyelni, vagy mire kell egyáltalán figyelni, ha mondjuk egy taxit leítünk az úton. A mentősávról is írunk, szerintem sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy mentősáv, hogy hogyan kell elengedni mondjuk a szirénázó mentőrendőr, vagy tűzoltóautót, vagy adott esetben egy autoszájtót. Ezek is benne vannak. Van egy érdekes ténykérdések anyagunk, ami arról szól, hogy ha valaki vesz egy olyan autót, aminek dízel, és mondjuk városban használja gyakran, akkor számíthat-e arra adott esetben, hogy a részecske szűrő miatt mondjuk túlhigul az olaja, és ebből problémája származik, és hát az ADAC-nek a téligumi tesztje pedig azt gondolom, hogy érdekes és feltétlenül informatív olvasni való most az az autóban.
Köszönöm szépen, Karnár Miklós, a lap főszerkesztő helyettesét hallották. Köszönöm, Miklós.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7:30-kor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.